Nagyon köszöntlek titeket. Egy pici ismétlés. A 11. pont, hogy miről is beszélünk. A meghitt Isten kapcsolat, ez a cím. És akkor arra jöttünk rá, hogy a függő helyzetek és a függéseink a lelki egyensúlyunk részét képezik. Ezért nem olyan könnyű tőlük szabadulni, mert hiszen általában valamit megadnak nekünk, amivel kapcsolatosan súlyos hiányaink vannak. Főleg pedig súlyos hiány érzetünk van. És akkor ezt a csoportot kineveztem azoknak, akiknek önértékelési hiányaik vannak. Ezt a csoportot pedig, akik éppen ezt a hiányt, az ebből fakadó rossz érzést megpróbálják ellensúlyozni valamiféle függéssel. Tehát erről volt szó, és hogy emiatt van az, hogy nagyon egyszerűen mindenféle aszkézisre, lemondásra, megszentülésre való fölhívás, ami a lemondás oldalt hangsúlyozza, kétes értékű kimenetellel kecsegtet csak. Mert ez azt jelenti, hogy akkor lehetséges, hogy valamiféle önmegtartóztatásra sikerül eljutni, azonban az föl szokta lobbantani azt az okot, ami miatt egyébként a függő helyzetek által az érzelmi és lelki egyensúlyunkat a függéssel tartjuk kordában. Ezért lehetséges az, hogy sokan, akik jó szándékúan nem ettetek csokoládét, egészen elviselhetetlenek lettetek nagy szombatra. Ilyen egyszerű az összefüggés, hogy azt mondtad, nem csak pénteken nem fogok húst tenni, hanem egész nagybődben, és emiatt húsvét vasárnap összevesztél az összes családtagoddal. Tehát ez volt a 14. pont, ja nem, 11. És aztán, hogy három utat választhatunk. Az egyik út az, hogy ami középen van, hogy Isten hívását meghalljuk. Megmerjük hallani, és elmerünk indulni ebbe az irányba. A másik, hogy esetleg meghalljuk ezt a hívást, de utána rögtön az Isten képzeteinkkel telerakjuk az Isten felé vezető utat, és aztán Isten képfüggők leszünk. Ugye ez a másik. A harmadik pedig, hogy távolságot tartunk a mindenféle érzelmi nyavajáinktól is. Ezt nem próbáljuk rögtön valami függéssel enyhíteni, emiatt aztán a függéseinktől is valamiféle távolságot tartunk, és ráadásul az állandóan, persze egyébként egyre szebb Isten képzeteinktől és mindenféle vallásos hiedelmeinktől is távolságot tartunk. De közben pedig persze, mert az élet megy tovább a maga útján, néha egy kicsit belerodjanunk ebbe, belepistulunk abba, és nem tudom én, beleszáradunk amabba, de azért mégiscsak ezt a közelítés-távolítás művészetét gyakoroljuk. És akkor volt ez a bátorító gondolat, hogy végül is, amikor úgy különösebben nem tudunk szabad meghitt viszonyban lenni Istennel, mert a függéseink jobban kötnek minket, akkor is azért szoktunk értékes dolgokat tenni. Eltartjuk a családot, mi egymás, nagyon az is szép, dolgozunk. Igen, és hogyha a harmadik utat választjuk, se lesz az életünk fáklyás menet, mert hiszen ez az állandó távolságtartás, ez kifejezetten melós dolog, kifejezetten az, és mindig azzal szokott járni, hogy egy csomó látszólagos pillanatnyi érzelmi szükségletünk nem elégül ki. Nem. Nem enyhül, nem elégül ki. Valamiféle üresség marad. És ez az üresség roppant zavaró, roppant fájdalmas, mindig szeretnénk valamivel betölteni. Azt mondja, nem marad végül is más, mint a bizalom, hogy valamiképpen döntünk a bizalom mellett. És akkor erről szóltam, hogy végül is a hit szabad döntés a bizalom mellett. De majd ezt szeretném bővebben is kifejteni, de most legyen ennyi elég. És akkor beszéltünk arról, hogy bizalom, a bizalomból fakad valami, és ebből a valamiből megerősödik a hitünk. És a hitünk aztán, amely szabad döntés a bizalom mellett, megerősíti a bizalmunkat, és akkor így. A kötődés helyébe könyörületesség lép. Ez olyan szép. Ez nagyon, talán az egyik olyan gondolat, ami engem leginkább, nem is tudom, megvigasztal, vagy bátorít, vagy ezek a pillanatok, amikor ez tényleg tapasztalhatóvá válik, hogy a fájdalom nem szűnik meg teljesen. Szó sincs róla. Bizonyos értelemben a lélek szenvedése nem szűnik meg teljesen, mert valahogy az együttérzésből fakadó szenvedéssé válik. De ez a szenvedés teljesen más, mint a függés utáni elvonásból fakadó kétségbeesés, vagy amikor az önértékelési hiányainkban vergődünk, és akkor tudunk teljesen kétségbeesni és padlót fogni. Ez a fajta fájdalom teljesen más természetű, mert nem fakad belőle kétségbeesés. Inkább nagyon inspirál a cselekvésre. és egy mély együttérzésre ösztönöz. Tehát ez a fajta fájdalom nem akarja, hogy mindenképpen megszabaduljunk tőle. És talán ez nem is szükséges. Na és aztán most jön a lényeg. Tehát akkor szeretnék, emlékeztek, mondtam, 6 pontot mondani arról, hogy akkor a meghitt Isten kapcsolathoz mi nem lesz elég. Hogy ne legyenek illúzióink, de a 6-ból lett 8. És akkor azt mondja, az aszkézis, a lemondás nem elég. Erről már bőven esett szó. Ha csak lemondás van, csak aszketikus gyakorlatok vannak, az általában a függést megerősíti. 2. A rosszal való harc és küzdelem nem elég. Már csak azért sem, mert ugye közös élményünk az, hogy azok, akik az életükben más se tesznek, mint rosszal harcolnak, ezek az emberek előbb-utóbb eljutnak oda, hogy nemtelen eszközökhöz nyúlnak. Mert hiszen, ha én egy rossz valamivel harcolok, miért ne engedhetném meg magamnak azt, hogy ez előbb-utóbb mindig megkísért bennünket, ha csak a rosszal harcolunk. És akkor pontosan ugyanoda jutunk. Arról nem is beszélve, hogy azok az emberek, akik az életüket a rosszal való harcban töltik, hihetetlenül savanyúvá válnak. Jöjjön akkor a harmadik, a jóra való törekvés nem elég. Ugye a második pontból jöhetne az, hogy akkor kerüld a rosszat és tedd a jót, de nem elég. Ez a farizeusnak, a humanistának, a világpolgárnak a tragédiája. Aki azt gondolja, hogy ha teszi a jót, az neki elég lesz. Sose lesz elég. Soha, és erre éppen nagy héten jöttem rá, egy nagyon egyszerű kép, hogy amikor Krisztust keresztre feszítik ezek a bizonyos farizeusok, akik később humanistákká válnak, majd világpolgárrá, akkor könnyen gondolhatjuk azt, ez körülbelül a 7 éves gyereknek a világlátása, a csúnya és a rossz emberek keresztre feszítették a szegény Jézust. Ugye ez egy klasszikus világlátás. És akkor azt gondoljuk, hogy azok a rosszak ilyet tettek, és bezzegd. Volna egy kérdésem, ez jutott eszembe nagypénteken. Ha azok a csúnya és rossz emberek ezt csinálták a szegény Jézussal nagypénteken, akkor az a kérdésem, hol voltak a jók? Akkor hol volt az a néhány jó, az a néhány igaz, az a néhány rendes, az a néhány megtért, az a néhány hívő, az a néhány rendes vallásos? Hol voltak ők? Valahol máshol lehettek biztosan, mert nem nagyon szóltak. Úgy tűnik. Ezért a nagypénteki történéseket nem lehet a rosszak nyakába varni. Ezt egy 7 éves kisgyerekkel még meg lehet etetni. Az, hogy az Isten fiával ezt lehetett tenni, most mindegy, hogy az Isten fia vagy nem, bármiféle gazságról, gazemberségről gondolkozhatunk itt, az nem a rosszak bűne, hanem a jó szándékunknak a totális csődje. A jó emberek katasztrofális veresége. Az igazaknak, azoknak, akik megbecsültek voltak, és még vallásos dolgaik is voltak, azoknak a tragédiája. Vagyis pont a miénk. Ezért, hogyha van valami, ami bennünket mondjuk egy megváltó Istenre való rászorultságunkra figyelmeztethet, vagy utalhat, az éppen Jézusnak a megölése. Mert azt nem a rosszak csinálják, hanem a becsületesek, a tisztességesek, a jó szándékok, pont ők csinálják. Ezért a jóra törekedni nem elég, ehhez még egy adalékot hadd mondjak. Már csak azért sem, mert mi történik a mi becsületes humanista barátainkkal? Az történik, hogyha nincs Isten, és marad a humanizmus, akkor az Isten helyébe a jó értékei fognak kerülni. Hát azok oda fognak csúszni akarva, akaratlanul. Mondjuk a legfőbb érték az ember. Melyik? Ki? Legfőbb érték az egészség. Legfőbb érték az élet. Ezek óriási értékek, csak hogy Viktor Frankl, aki nem keresztény, hanem zsidó, és ráadásul pszichiáter, ő egy idézettel szeretne megörvendeztetni minket. Ő a következőt mondta. Minden kétségbeesés mögött valaminek az istenítése rejlik. Vagyis amikor mi merő humanizmusból az Isten helyébe valami értéket teszünk, akkor elkezdünk valamit abszolutizálni, ami neki nem jár ki. Kiragadjuk őt abból az összefüggésből, amiben a normális helye van, érték az értékek között, följebb helyezzük, ebben a pillanatban a vele való, a hozzávaló viszonyunk kezd torzulni. Ezt a beteg ágyon lehet ordító módon látni. Volt olyan beteg, Rákos volt, és jártam hozzá, és még a beteg ágyán is arról beszélt, hogy ő egy egész életen keresztül hogyan vigyázott az egészségére. Hogy csont és bőr volt, és nekem még arról tartott ilyen hosszú-hosszú beszédeket, hogy ő fogsejemmel hogyan pucolta ki a fogainak a közét. De volt 45 kiló már. És hogy nem ért, hogy ő, aki egész életében vitorlázott, és nem tudom mit csinált, hogy ez most vele hogy történhet meg? Amikor azt gondoljuk, hogy az egészség, nem tudom én mi, az egészség istenítése kétségbeeséshez vezet. És a betegágyon már általában nincs elég idő. Nincsen. Bárki ember fiának az ilyenfajta összefüggésből való fölemelése és istenítése megváltoztatja hozzávaló szabad viszonyunkat és kétségbeesést eredményez. Ezt tudom róla mondani. Persze a humanista barátaink ezt sosem neveznék istenítésnek. Még ettől a szótól is elhatárolnák magukat, és azt mondanák, milyen nevetséges ezt használni. Csak éppen praktikusan ez történik. Egy másik, mikor a kereszténységből semmi más nem marad, mint valami erény útja. Ez maga a csőd. Ennek a látlelete az, mikor valaki elkezd egy csúnyát mondani, és akkor a másik megböki, és azt mondja, te pap előtt ne! Megvan ez a kép? Hát ha ez lenne a kereszténység, már régen kipusztultunk volna. Régen. Az akarat és a jó szándék egyáltalán nem elég. Lehet, hogy ezt egy külön pontnak is kéne venni, hogy az akarat nem elég. Az akarat egy igencsak tökéletlen én görcsös önigenlése. 4. A bűnbánat tartás nem elég. Zárójel, megtérésre van szükség. Mondhatnánk azt, hogy jaj, hát akkor hogyha bűnbánatot tart, és beismerjük, hogy nem voltunk jók, és majd az segít. Kifejezetten nem segít. Valamit segít, de elmondom, hogy hol tartunk most, 2007 van, ugye? Hogy azokban a szentírási szövegekben, amelyeknek a fordításait a templomban fölolvassuk, képzeljétek el, 2007 van, most jelentek meg néhány éve ezek a kötetek, a megtérésre való fölszólítást, ami a görög szövegben úgy van, hogy tehát akkor térjetek meg, mert ha nem tértek meg, akkor nem tudom én, elvesztek, ezt következetesen a fordító bűnbánat tartásra fordítja. Hogy nem tudom, nagyböjtben ezt recitáljuk nektek, hogy tartsatok bűnbánatot. Ez katasztrófa. Katasztrófa. Azért, mert a bűnbánat tartás sosem lesz elég. Mert ki az, aki a másikat joggal szólítja föl arra, hogy nézzen az életébe és vessen számot etikai tartalmával? Az a filozófus. A filozófusnak a kenyere, hogy ért az etikához, és ebből adódóan különböző következtetésekre jut el, és ezt elmondja az embereknek. Vagy mondjuk egy szociálpszichológus, aki elmondja azt, hogy a különböző normaszegések milyen következményekkel járnak a kapcsolatokra nézve. De ha én papként oda silányulok, hogy még nagybőjtben is csak annyi futja tőlem, hogy én azt mondom, hogy ti tartsatok bűnbánatot, ez az egész kereszténység elárulása. Ugyanis a megtérésből fakad a bűnbánattartás. Mikor én ráeszmélek valamire, mikor egy emberi kapcsolatom elég mély lesz ahhoz, hogy a kapcsolatból adódóan döbbenek rá arra, hogy te jó ég, mit is csináltam én? Ha pusztán csak nagybőtről nagybőtre elmegyünk és bűnbánatot tartunk, az az ember becsületes igyekezete. Igaz, hogy Carl Gustav Jung azt mondta, hogy az ember legistenibb tulajdonsága a becsületes igyekezete. Akkor is csak a legistenibb emberi becsületes igyekezetünk. És többről nincsen szó. Van, hogy erre vagyunk képesek. Ez nem baj, csináljuk. Én ezzel nem azt mondtam, hogy ne menjünk el gyónni. Menjünk, ha azt telik tőlünk, menjünk. De nem több annál. A mi részünkről. Persze ott Istennek a szeretete megérinthet minket, ez teljesen világos. 5. Az Istennel való kapcsolattartás nem elég. Ez a, de hát én szoktam imádkozni. Ezzel a mondattal nem szoktam tudni mit kezdeni. Ezt nem is értem. Tehát ez miről szól, mikor valaki azt mondja, de hát én szoktam imádkozni. Ez körülbelül olyan, mint hogyha a férj azt mondaná, szóba szoktam állni a feleségemmel. Feleség azt mondja, anyagi ügyeinket meg szoktuk beszélni. Ezt értem. És? Tehát ebből minek kellene most következnie? Tehát, hogy te szóba állsz a férjeddel vagy a feleségeddel. Tehát ez egy valamiről szól, van köztünk kommunikáció. És amikor valaki azt gondolja, hogy azért, mert ő kapcsolatot tart az Istennel, ez már őt a meghitt kapcsolat felé vezeti, miért vezetné? Hát az emberekkel is kapcsolatot tartunk, mégse tudunk meghitt viszonyban lenni velük. Hát most, hogyha aztán azt mondom, hogy ez a kapcsolattartás kimerül, az én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tied nyitva, atyám. De ez gyerekeknek jó, de hát felnőttként mondanék egy egyszerű valamit. Hát nem arra vagyunk hívva, hogy kapcsolatban legyünk az Istennel, hanem hogy szeressük. Mert ő se csak úgy kapcsolatban van velünk. Hát az elég neked, hogy Isten azt mondta, hogy én szoktam imádkozni, mire Isten azt mondja, én meg szoktam felelni. Hát akkor jó megnézhetjük magunkat. Isten jön és azt mondja, hogy én szoktam válaszolni a te kérdéseidre. Én nem hagyom válasz nélkül. Szóval, mint az apek, nem? Kapsz egy levelet, hogy gyorsan visszaírsz, hogy de hát én befizettem. Azt akkor visszaírják, hogy jó, igazad volt. Ugye, és addig 3 hétig nem aludtál. 6. Ezért a függőségből való szabadulás nem elég. Azt gondoljuk, a meghitt Isten kapcsolathoz elég, ha a függőségből szabadulunk. Ez a húsvéti örömhírem. Hogy nem elég, ha eddig azt gondoltuk, hogy ami egyébként is szinte lehetetlennek tűnik elég, de nem. Ugyanis itt jutunk el ahhoz a dilemmához, hogy rájöjjünk, sokkal inkább vágyunk valamitől megszabadulni, mint az Isten után. Az Isten utáni vágyunkról kiderül, hogy mennyire kicsiny. Itt ez a, tudjátok, ez most már a szociológiai fölmérésekben egy külön kategória, magam módján vallásos vagyok. Ez a maga módján vallás, ez egy külön kategória, és most ez növekszik. Tehát az egyházias módon vallásos csökken, a maga módján vallásos nő, az ateista meg változatlan. Tényleg így van, ez Nyugat-Európában is így van, és nálunk is. Mondanék egy brutális valamit. Magam módján nem lehetek keresztény. Tehát olyan, hogy maga módján keresztény, olyan meg nincs. Mert a keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi. Tehát olyan, hogy a magam módján vagyok krisztusi, olyan nincs. Tehát krisztusi módon vagyok, olyan, amilyen vagyok. Ilyen, hogy magam módján, ilyen nincsen. Próbálom ezt egy picit jobban értelmezni. Persze, hogy a kereszténységünkben, a Krisztus kapcsolatunkban roppant személyesek vagyunk és egyediek. Nem ezt cáfolom, hanem azt, hogy nagyon sok évszázadon keresztül a kereszténység nevében egyfajta vallási mazohizmust követtünk el. Vallási mazohisták voltunk. Ezt szebb szóval szerintem nem lehet leírni. Körülbelül ezt tettük, az adott kultúra ezt megerősítette. Tehát mondjuk a 11-12. Században a szerzetes, a keresztény ember életeszménye. Ezért aztán egy csomó házasságban élő ember is úgy próbál élni, mintha szerzetes lenne. És hogy ha ez, nem tudom én, nehéznek tűnik, akkor fölvesz még egy vezeklőövet. Tehát a vallásos mazohizmusból, mert hogy ugye mindennek megvan aztán a következménye, hova jutottunk a 20. századra, főleg aztán mostanra, fölvirradt a spirituális hedonizmus korszaka. Így neveztem el, nagyon büszke vagyok rá, spirituális hedonizmus. Ez azt jelenti, hogy másképp is mondhatom, vallás igen, Isten nem. Furcsán hangzik, spiritualitás igen, Isten nem. Mert azért, aki csak egy picit is beleszagolt a spiritualitás levegőjébe, az tudja, hogy mondjuk Istennel kapcsolatot tartani úgy, hogy na aztán akkor uram, minden úgy lenni, hogy én akarom. Hát, hogy ez valahogy nem nagyon szokott menni. Ezért az egész spiritualitásnak a legkényesebb pontja maga Isten. Úgyhogy ennek a spirituális hedonizmusnak a leggyöngébb pontja éppen az Istennek az elutasítása. Ezt nagyon sokan űzik keresztül kasul. Tehát mindenféle spiritualitásnak nevezett utakon járunk, és akkor egészségesebbek leszünk, meg meditáltabbak leszünk, és akkor mondjuk kevésbé ideges a munkahelyén. És akkor mi van? Ez a spiritualitás, hogy nem vagy annyira ideges? Vagy hogy bírsz aludni? Az Igazságbolt című történetet ismeritek? Nagyon tanulságos. Egy férfi mászkál a Calvin téren, nagyon szabadon mászkálhat, különböző kirakatokat néz, és az egyik kirakatban lát egy kicsinyke táblát, alig lehet észrevenni, Igazságbolt. Hát ez fölkelti az érdeklődését, és bemegy. És ahogy bemegy, ott áll a pultnál természetesen egy nagyon csinos hölgy, és azt mondja, szeretnék érdeklődni, hogy itt tényleg igazságot lehet venni. Mire a hölgy azt mondja, természetesen, mindenféle igazságaink vannak. Tudományos igazság, A férj és a feleség igazsága. Részigazságokat is árulunk. Nagy a választékunk, erre specializálódtunk. Hát erre a férfi elgondolkodik, hogy hát akkor miért vegyen, és azt mondja, teljes igazságot lehet kapni. Mondja a hölgy, ahhoz át kellene fáradni a belső terembe, és ott egy úr fogja kiszolgálni. Eddig volt a demo, és akkor most bemegy. Teljes igazságot szeretném megvenni, mibe kerül? Mire az illető azt mondja, a teljes igazság sose lesz nyugta. Olcsóbban nem lehet? Nem sajnos az olcsóbb árok elől kaphatók. Akkor elnézést, majd később visszajövök. Na ez a spirituális hedonizmus. Ez. Olyan megrendítő ám, mikor emberek, akik átlépnek ezen a határon, hogy milyen tapasztalataik lesznek, összegyűjtöttem néhányat. Mert most húsvétkor is nálunk négyen keresztelkedtek meg felnőttek, nyolcan voltak felnőttek, első áldozók, és egyszerűen csak rájuk gondoltam, és elmondanám, hogy mi minden történt velük, úgyis név nélkül teszem. Egész megrendítőek voltak a velük való beszélgetések. Az egyikük azt mondta, ahogy készültem arra, hogy megkeresztelkedjek, egyszer csak úgy összezavarodtam, de annyira, hogy elmentem a főnökömhöz, és szabadságot vettem ki. Egy hét szabadságot vett ki, ezt képzeljétek el. Egy sok gyerekes anyukáról beszélek. Bement a munkahelyre, és azt mondta, hogy én most egy hétig ezzel a teljes összezavarodottsággal nem kezdek valamit, én nem tudom, hogy élek ez után. És kivett erre egy hét szabadságot. A másikuk a következőt mondta. Az a legmegdöbbentőbb abban, hogy én nem tudom, én első áldozó leszek, hogy most jöttem arra rá, hogy talán egész életemben egyszer sem hoztam igazán én döntést. Hogy talán még soha életemben szabadon, csak én valamiről, ami döntően az életemet befolyásolta, nem hoztam döntést. Az életem első ilyen döntése lesz. Azt mondta ez az illető, bele borzongtam, mikor ezt átéltem. Hogy te jó ég, hogy itt vagyok 40-valahány évesen, és most hozom életem első nagy szabad döntését. A harmadikuk azt mondta, volt bennem egy nagyon nagy ábránd, hogy én majd most Istenért lemondok egy csomó dologról, és Isten pedig engem majd betölt. És ahogy egyre közelebb van a keresztelés időpontja, azt veszem észre, hogy nem tölt be. Emiatt aztán kétségbe estem, ő több alkalmat is kért tőlem, hogy halasszuk el a keresztelést. Vagy pedig ezt nagyon beszéljük meg, mert ők teljesen kétségbe van esve. Szóval, hogy fogok ezután élni? Most megkeresztelkedek, lemondtam egy csomó dologról, és akkor mi van utána? Ez az, mikor valaki belátja, hogy az Isten nem lép a függőségei helyére. Aztán volt valaki, aki sírva mondta azt, hát még azt sem ismerem föl, hogy mikor kísért meg a kísértő. Hogy eddig éltem ilyen gondtalanul, jó, van, bűn. Most meg arra döbbentem rá, hogy még ahhoz is vak vagyok, hogy rájöjjek, hogy ez mikor következik be. A legszebb, már nekem legszebb az volt, amikor az egyikőjük azt mondta, hogy iszonyatosan padlót fogtam akkor, amikor rájöttem, hogy a keresztelkedésnek semmi köze az ideáljaim megvalósulásához. Hogy ez valami egészen más utat jelent. Milyen sokan gondolják ezt, az Isten kapcsolat azt jelenti, hogy az ideáljaim majd megvalósulnak, és én is olyan ideális leszek, mint ahogy gondolom. Dehogy leszek olyan. És aztán megint x-edikük azt mondta, szörnyű, hogy ezt csak most teszem meg. Hogy ilyen vén fejjel teszem meg, ez szörnyű. És utána vesszőt tett, és azt mondta, milyen jó, hogy ezt most teszem meg, és nem később. Ez a kettő egy mondatban volt nála. Ezeket akartam csak ilyen gyors egymás utánba idehozni. Hogy szinte nem volt köztük olyan, aki ez alatt az út alatt ne fogott volna nagyon komolyan padlót. Hogy ő alkalmas erre, vagy méltó-e, vagy Isten tényleg szereti, vagy ő tényleg meg tud-e maradni. Ilyen szinte egy se volt közülük. Nagyon becsületes utat jártak. Hetes pont. Csak magunkért tenni nem elég. Ó, ez a mai világnak egy nagy, mi is ez, ilyen nyalókája. Hogy az üdvösség egy nagyon személyes dolog, a megváltás, az Isten kapcsolat, és akkor ezt magamért csinálom. Ha csak magadért teszed, nem lesz elég. Egy nagyon érdekes kutatás, indirekt módon jöttek erre rá. A 80-as években egy szemléletváltás történt az Egyesült Államokban a drog üggyel kapcsolatban, akkor helyezték a prevencióra a hangsúlyt. És akkor kitaláltak körülbelül a 80-as évek alatt 400 különböző drogprevenciós projekt működött. 400 féle. A 400 féle projekt szinte nulla eredménnyel járt, míg volt két olyan projekt, amit nem is drogmegelőzés, tehát függő helyzet kialakulása megelőzésére hoztak, és az a kettő működött legjobban ezen a területen is. Amire így mondom, csak indirekt módon jöttek rá, hogy ott a mutatók sokkal jobbak lettek, pedig nem is csináltak ilyen programot. Elmondom, hogy mi volt ez a két program. Az egyik program az volt, ahol fiatalokat arra tanítottak, hogy ne legyenek bandafüggők. Hogy az önértékelésüket, az önbecsülésüket próbálták emelni, mert az derült ki, hogy olyan súlyosan függenek a kortárs csoportjaiktól, hogy ameddig nem tudják kimondani azt, hogy dönthetek szabadon, szabadon választhatom meg a barátaimat, hogyha a haverok, nem tudom én, beszólnak nekem, azzal nincs itt a világ vége, hogyha a régi társaságom kitaszít, akkor még nem történt katasztrófa, lehet úgy élni. Ezért az önbecsülésüket, önértékelésüket segítették növelni, és kiderült, hogy ezekben a projektekben résztvevő fiatalok közül sokkal kevesebben lettek drogfüggők is. De volt egy másik projekt is, és a két projekt együtt hozta a legjobb eredményt, a másik projekt pedig arról szólt, hogy antiszociális magatartású fiatalokat arra neveltek, hogy hogyan legyenek proszociálisak. És visszatértek a tanyai tapasztalathoz, különböző korosztályú és különböző képességű gyerekeket hoztak össze kis csoportokba, és a tanító párhuzamosan tanította ezeket a gyerekeket. Aminek az lett a következménye, hogy a gyerekeknek egymást is kellett segíteniük, és állandóan meg kellett érteniük, hogy nem lehet, hogy mindig csak velük foglalkozzanak. És hogy ők is csak akkor tudnak előrébb jutni, hogyha a gyöngébb tanulók is előrébb jutnak, mert különben a tanárnak a gyöngébb tanulókkal kell foglalkozni. Mikor egy évig ilyen csoportban tanult valaki, akkor ennek a következménye az lett, hogy az másikért való felelősségérzetük és a másikról való gondoskodásra való nyitottságuk és készségük sokkal-sokkal jobbá vált, és ennek csak úgy melléktermékeként ezekben a csoportokban sokkal kisebb mértékben fordult elő később drogfüggőség. Ezért aztán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha valaki az üdvösséget vagy az Isten kapcsolatot csak magáért akarja, sose jut az Istennel meghitt kapcsolatba. Soha. Mégpedig azért, mert ha csak magamért akarok tenni, az általában mindig inkább a függés felé vezet. Ezt nagyon egyszerűen be lehet látni. Ugyanis, ha én nekem önértékelési hiányaim vannak, akkor az én mit akar? Egy kis enyhületet, egy kis jó érzést, egy kis békét, egy kis extázist. Ez pedig az ént a függés felé viszi. Ha a meghitt kapcsolatnak csak az lenne a kulcsa, hogy én ezt magamért, akkor mindig el fogok bukni sokkal előbb, mint hogy az Istennel való meghitt kapcsolat ki tudna alakulni, vagy meg tudna szilárdulni. Ezért aztán, bár azt gondolom, ez többé-kevésbé magától is így szokott lenni, ha valaki nagyon komolyan megtér, akkor mindig fölmerül benne az, hogy valamit kellene kezdenem magammal mások javáért. Egyszerűen ez mindig megjelenik, kihagyhatatlanul megjelenik. És azt is tudjuk, hogy azok, akik megtértek, ha utána nem kerülnek be olyan közegbe, ahol tudnak a másikért tenni, akkor nagyon sokszor visszaesnek. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy az Isten felé vezető út emberekkel van kikövezve. Igen, utolsó mondat, ez azt követeli tőlünk, hogy a kapcsolatainkban is lemondjunk az érzelmeink manipulálásáról. Hiszen végül is a függés az azt jelenti, hogy az érzelmeinket manipuláljuk. Rosszul vagyunk, elegünk van a rossz érzésből, és ezért iszunk. Ezért társfüggők leszünk, ezért munkaalkoholisták leszünk, stresszfüggők leszünk. Az érzelmi, lelki világunkat manipuláljuk. Ez viszont csak más emberek árán történhet meg. A másik embert akkor eszközzé kell tenni, különben az érzés nem jön. 8. A megértés, belátás, elfogadás nem elég. az még az embert sosem tette meghittségre alkalmassá. Az csak egy nagy lehetőség. Úgy is mondhatnám, hitre van szükség. A hit által az élet nem lesz könnyebb, de egy kicsit egyszerűbb lesz, mert egyszerűbben látunk dolgokat. Elmondanék most egy történetet, mert most elmondtam 8 pontot arról, hogy mi nem elég. Ezzel együtt mind a 8 dologban fontos értékek vannak. Fontos, hogy törekedjünk a jóra, hogy bűnbánatot tartsunk, hogy magunkért cselekedjünk, ez nem rossz, csak nem elég. Hogy akkor mi elég? Volt egy valaki, körülbelül 3 éven keresztül járt hozzám, nem jött minden héten, de rendszeresen jött. Nagyon komoly alkoholfüggésben volt, és először, mikor hosszabban járt, akkor valahogy föltérképeztük, hogy mi vezethetett idáig. Belátta az összes dolgot, ami itt belátható volt, és amire hát együtt el tudtunk jutni, és a függéséből nem gyógyult meg. Ezért arra gondoltam, mi lenne, hogyha elmenne egy tisztességes pszichoanalízisre, hát ha mélyebben van a gyökér. Az illető azt mondta, én meg akarok gyógyulni. Elment pszichoanalízisre, 1,5 évig volt analízisben, és nem gyógyult meg. Sokkal több mindent értett meg újfent, egy csomó más dolgot belátott, és fölfogott, és nem gyógyult meg. Ezután megpróbálta a kapcsolatait rendezni, amennyire csak lehet. Mindenkinek beismerte, bevallotta őszintén, stb., hogy talán ha a kapcsolatai, és nem gyógyult tőle meg. Az illető ilyen utolsó szalmaszálként keresztény lett. Megkeresztelkedett, nem volt előtte megkeresztelve, de azt mondta, hogy hát ha lehet, hogy ezen múlik. Mindent megtett, amit meg lehet tenni, én kereszteltem meg. És mi történt vele? Semmi. Nem gyógyult, mert persze semmi nem történt vele most ebből a szempontból. Nem gyógyult meg. Egyik este azonban berugott, mint az albán szamár. És hogy ment hazafelé, azon gondolkodott, hogy 2 lábon vagy 4 lábon menjen, és ahogy így töprengett azon, hogy hogyan érjen haza, egyszer csak történt valami. Ezt ő maga mondta el, hogy mi, azt nem nagyon lehet tudni pontosan, de valahogy ezt lehetne róla mondani, hogy valami megszabadulás, vagy megszabadítás, vagy szabadulás. De, és itt megint egy illúziót szeretnék eloszlatni, amikor így történik valami szabadulás, és ezt nyilván vonatkoztathatjuk az Istennel való kapcsolatra is, hogy ó, kigyógyulunk az Isten képzeteinkből, és tényleg talán az Isten, akkor ez a szabadulás nem azt jelenti, hogy megszabadultunk, hanem azt jelenti, hogy kaptunk annyi szabadságot, hogy képesek vagyunk dönteni, arra nézve, hogy többet nem fogunk inni. A megszabadulás önmagában nem tesz minket szabaddá. Csak annyira válunk szabaddá, hogy tudunk önmagunkért cselekedni. És ez szinte mindig a szívnek a mélyén történik. Olyan pillanatokban, amelyek látszólag teljességgel előzmény nélküliek. Egyszer csak az emberrel megtörténik. Kapunk egy lehetőséget. Ez tényleg csak lehetőség. Az életünk ettől nincs elrendezve, nincs megoldva. Ez nem végérvényes állapot. Egyszerűen csak annyi, hogy körbenézünk, és azt mondjuk, hogy te jó ég, ebben a pillanatban tudok magamért valamit tenni. És nem tudjuk megmondani, hogy miért pont ebben a pillanatban. Szinte semmi nem változott meg. Az egész itt belül történik, és mégis világosan tudjuk, hogy bár semmivel se lettünk erősebbek, szóval hogy szinte egy jelentéktelen pillanat ez, és mégis azt mondjuk, hogy most, ha már volt olyan veletek, hogy egy kapcsolatot nyúztatok, ami már régen túlhordott volt. Volt ilyen élményetek? Az első szerelem gyakran ilyen. Ugye ez annak a szinonimájára, hogy az igazságért jó lenne, ha tudnánk meghalni. De nem minden igazságért. Hát azért csak megválogatom, melyik igazságért halok már meg. Hát megválogatom, hogy kihez leszek egy életen át hűséges. Szóval lehet, csak ne hivatkozz a kereszténységre. Hogy talán megvan nektek ez az élmény. Amikor egyszer csak nem tudjuk, hogy miért, nem volt finomabb a vacsora, nem aludtunk többet, egyszer csak az most fölhívom és kész. És fölhívod és tényleg kész. És utána egy év múlva azt mondod, hogy mit totojáztam ezzel ennyit, hát mit csináltam én? És akkor látod a szenvedéseidet, milyen döbbenetesen fölöslegesek voltak. Ez a valaki kapott annyi szabadságot, hogy azt mondta, én most képes vagyok nem inni. Ezekben a pillanatokban annyira érdekes, hogy nincsen semmi fenkölt, hogy az illető azt mondta, nem is fogadtam meg, hogy nem fogok többet inni, mert tudtam, hogy nem fogok. De nem a saját erőmből, csak tudtam, hogy ez az a pillanat, ahol kimondhatom, hogy nem fogok. De nem kell fogadalmat tenni, vagy ilyesmi, nincs benne semmilyen kenetteljes. Ilyen pillanatok rengetegszer adódnak az életünkben. Ezt neveztem hívásnak. Emlékeztek, hogy itt is vagyunk, ott is vagyunk, és kapunk egy hívást, egy teljesen jelentéktelen pillanat. Nem oldja meg az életet, nem szabadít meg. Csak ad annyi szabadulást, hogy képesek vagyunk egy döntést hozni. És az illető eljött hozzám, és azt mondta, Feri, ez most történt, azért ilyen eleven bennem. Azt mondta, eljöttem azért, mert mindig jöttem, mikor bajom volt, most jövök, hogy elmondjam, hogy mi történt velem. Aztán fölhívtam az ivócimboráimat, hogy engem többet nem látnak. Kitörölte a mobiljából az összes számukat, meg mindent, elfelejtette a kocsmákat. Nem, mert hogy pont ez a lényeg, hogy elkezdtem aztán olvasgatni most ebben a témában, hihetetlen szépek ezek a történetek. Hogy az illető ül otthon, és eszébe jut az alkohol, eszébe jut az a játékgép, hogy eszébe jut. A vonzás is megvan, azt is pontosan tudja, hogy bármikor visszapöröghetne. Megvan az a szabadság, amivel ezt a távolságot tudja tartani. És lehet, hogy egy életen keresztül nem lesz olyan értelemben kész, hogy ez a fajta bizonyos értelemben vett kísértés nem távozik tőle. Miért távozna? Nem távozik, csak egy kellő szabadság van, hogy tudjak dönteni. Még ehhez a történethez egy fontos dolog. És akkor kérdeztem, hogy te most miért jöttél? Egyszerűen csak azért jöttél, hogy ezt elmond. Aztán azért jöttem, hogy ezt elmondjam, és hát nem tudom, hogy majd biztos mondasz erre valamit. De most tényleg mondtam, mert hát benne voltam ebbe a folyamatba. Én magam legalább 5-ször éreztem magam totál tehetetlennek. Totál, tehát hogy elmegy tőlem valaki, és én azzal kell, hogy szembenézzek, hogy nem tudtam semmit csinálni. Tehát, hogy sikerült együtt eljutni oda, hogy reménytelen. Azért nem könnyű lefeküdni ezzel. És mondom, hogy na akkor azért most hagy mondjak valamit. Ez pedig az, hogy látod, te mennyiszer tettél látszólag tökéletesen, hiába valóan, értelmetlenül, fölöslegesen erőfeszítést. Ugye így volt? Hiába valóan, értelmetlenül, fölöslegesen, látszólag. De abban a pillanatban, amikor a hívás megérkezett, és te a minimális kellő szabadságot megkaptad, akkor, hogy te tudtál dönteni, na ott abban a döntésben benne van az összes hiába való erőfeszítésed, az összes kilátástalannak tűnő nyüglődésed, minden döntésed, az, hogy fölöslegesen mentél analízisre, teljesen értelmetlenül jöttél hozzám, hogy ez most ott, abban a te döntésedben benne van. Mert az Isten nem úgy szabadított meg, hogy ezt is lesöpörte volna, és neked ezt nem kellett volna megtenned. És akkor olyan szép volt ez az illető, így ült, férfinő, így ült, és ránézett az órájára, mert 1 óránk volt, ez lement 25 perc alatt. Hát akkor én most megyek. És el is ment. Szóval ez. Kétség kívül, tehát ennek az egész folyamatnak van egy része mindenképp, ami nincs a kezünkben. Egyszerűen nincs. És mégis egy csomó mindent tehetünk. És a legszebb benne az, hogy még akkor is tehetünk, amikor teljesen függők vagyunk, és amit teszünk, fölöslegesnek tűnik. Ez benne a gyönyörű szép. Sőt, hogy amikor az asszonyok szólnak Péternek, meg Jánosnak, ugye, mert futottak az asszonyok, futottak, és mondják neki, hogy te Péter, te János, ha képzeljétek el, hogy bementünk a sírba, az nincs ott semmi. Na és erre Péter meg János milyen zseniálisan átgondolt, értelmes cselekvésre fakad. Akkor nézzük meg. Mondják, megnéztük a sírt, nincs benne semmi. Rohanjunk. Hát, hogy most ennek mi értelme van? Most ezt mondjátok meg. Nincs ott semmi, nézzük meg, és úgy rohannak, de annyira rohannak, hogy azt mondja a Szentíró, hogy a János, az fiatalabb volt, bőven leelőzte a Pétert. Tehát még csak nem is azt, hogy együtt átszakítjuk a célvonalat, vagy valamilyen rendesen, hanem hát ennek van értelme? Semmi. Fölöslegesnek, használhatatlannak tűnik. De mi történik közben? Benéz a János az üres sírba, és elkezd hinni. Tehát, hogy az, amit itt keresünk, a meghitt kapcsolat Istennel, tökéletesen értelmetlennek, fölöslegesnek, hiába valónak tűnő mozzanatok sorozatából áll össze. És akkor egyszer csak jön onnan is valami. persze mindig jön, csak nincs érzékünk ezt fölfogni. Ezért már itt nagyon keserűnek tűnhetett, hogy ez se elég, meg az se, meg amaz se, de én azt nem mondtam, hogy fölösleges. Én azt nem mondtam. Fölöslegesnek tűnhet, értelmetlennek, és mégis. Így jutunk vissza oda, hogy tulajdonképpen, tehát a hit döntés a bizalom mellett. Hogy bár azt gondolom, jaj, hát ismeritek ezt a történetet, de már azt hiszem 2 éve, hogy elmondtam. Elmondom még egyszer. Ezt tudjátok, mikor valaki odaáll Szent Péter elé, és akkor kérdezi, hogy na, bejuthatok? 100 pontért bejuthatsz. Hát csak összeszedem a 100 pontot. Minden vasárnap jártam misére. Gratulálok, 1 pont. Megtartottam a pénteki böjtöket. Gratulálok, újabb 1 pont. Házasságomat az egyház törvényei szerint kötöttem meg. Nagyszerű. Újabb pont. Húsvét időben gyóntam, áldoztam. Nagyon szép. Újabb 1 pont. Úgy hát az illető mégiscsak így kezdeni, úgy látszik protekció kell. Azt mondja, hát Péter, egyszer voltam Rómában, és megnéztem a sírod. Hát ez tetszik Péternek, tényleg. Mondjuk, ezt nagyon köszönöm, tényleg nagyon köszönöm, már is jóba lettünk, újabb 1 pont. Csak az illető fölkiált, hogy Istenem, én a magam erejéből ide sose jutok be. Mire azt mondja Szent Péter, 95 pont. De most itt vagyunk akkor, hogy nem beszéltünk még a kapcsolatról, a hitről. Sokat beszéltünk az énről, a terről, hogy mit gondolunk magunkról, és mennyire nincs így, mit gondolunk Istenről, és mennyire nincs így, de arról, hogy mit gondolunk a kapcsolatról, arról sokkal kevesebbet beszéltünk. És emlékeztek, van ez a Whitaker nevű amerikai családterapeuta, aki nem átallotta azt mondani, hogy egy házasságnak 3 szereplője van. Férfi, nő, meg a kapcsolat. Úgyhogy most akkor szeretnék 9 tévhitet felsorolni, hogy mi nem a hit. Hogy akkor amiről mi azt gondoljuk, hogy mi most akkor hiszünk, és ennek kellene azt adnia, hogy nekünk meghitt Isten kapcsolatunk van, mert hiszen mi hiszünk, hogy az miért nem jön létre. Mert azt gondoljuk hitnek, ami meg nem az. Hit vagy hinni egyenlő, ami nem kerül semmibe. Ez így bután hangzik, de mondom mindjárt. Ez az, mikor valaki azt mondja, hogy hát miért ne hinném el, nincs semmi következménye. Ez mikor, most buta példát mondom, te elhiszed, hogy a világon még nagyon sok naprendszer van? Hát jó, persze, hogy elhiszem. Hát mert nem is érint, nem kerül nekem semmibe ezt elhinni. Elhiszed, hogy a bélbolyhaid képesek 2 féle irányba is mozogni? Hát elhiszem, elhiszem. Amit nagyon sok ember hitnek gondol, az egyszerűen csak a világnak az a része, ami igazából semmilyen következménnyel nem jár számomra. Tehát akkor azt úgy hiszem. Elhiszed, hogy Gagarin tényleg fönn volt az űrben?
Elhiszem.
Szóval, ugye azt hiszem Mikszát mondta, vagy Móricz, senki se olyan szegény, hogy ne tudna ígérni. Tehát a hit, aminek igazából nincsen súlya, nincs rám nézve következménye. 2. Amit nem értek, ami irracionális. Ez egy közkedvelt tévképzet, amikor valamit nem értek, akkor abba hiszek. Ezt nem is értem, hogy ez miért gyökeresedett meg ennyire. Hát, ha én valamit nem értek, azt nem értem. Azt miért kell hinni? Azt nem értem, elfogadom. Ez nem hit, nem értem, nem tudom, hogy ez mi, de beemeltem az életembe. Ahol az értelem véget ér, kezdődik a hit. Most akkor magamat minek kéne látni? Hát akkor a hívő ember az, hogy véget ért az értelem, és akkor tehát mi így átpöcköltük magunkat, mint a gombfoci bajnokságon, Pelé a nem tudom én kit, Eusebiót, vagy nem értem, ezért akkor hiszem. Hát azért, mert valamit nem értek, én nekem nincs kedvem hinni. Legfeljebb azt mondom, hogy ezt nem értem, és nem is tudom, hogy ezt meg fogom-e valaha érteni. Szóval a hit és az értelem kifejezetten szeretik egymást. Kifejezett. Ez nem egy ilyen építmény. Köszönöm a figyelmeteket.